Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozás mindenkinek, péntek van, délután van, fintech világa, itt a stúdióban Siklós Bence, a Píktor és Horváth Balázs a Rovanhill Digital-től, és áferezünk, mert hogy aktuálisak is vagyunk, hát általában mindig, de most aztán különösen augusztus vége van, mindjárt itt van szeptember, egy fontos határidő, azonnali fizetés, áfer, kinek lesz ez jó, hol van a labda, mi változik ebben a fejlődő átutalási ökoszisztémában. Bence, nagyon sok cikket publikáltatok most a fintech.hu ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban, hetekben.
Így van, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, korábban már cikkeztünk erről a fintech.hu-n, hogy mi is ugye ez az azonnali fizetési rendszer, ezt még ugye 2020 márciusában vezették be Magyarországon, a világon egyedülálló módon kötelező érvénnyel, és ez ugye a technológia révén a belföldi átutalások a nap 24 órájában, a hét minden napján 5 másodpercen belül teljesülnek. 2023. január 1-én pedig ugye hatályba lépett ennek a pénzforgalom lebonyításáról szóló rendelet módosítása, az AFER 2.0, a módosítás pedig tartalmazza ugye a rendszer fejlesztésére vonatkozó kötelezettségeket és határidőket. És akkor itt a Balázstól kérdezem, hogy pontosan milyen fejlesztéseket foglal magába, és milyen határidők vonatkoznak ezekre itt az AFER 2.0-en belül.
Igazából, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy milyen fő mérföldkövek voltak ebben az egész történetben, valóban, ahogy említetted, 2022-ben, márciusban elindult. Azt tegyük hozzá, hogy ez csak magánszemélyek számára a 10 millió forintos átutalási összeg határig működött, de valóban ez minden banknál elindult. Hát ennek ugye hátulütője csak annyi volt, hogy igazából nem történt semmilyen új pénzforgalom, hanem a meglévő zsírós átutalási forgalom egy jelentős részét átterelték ebbe az új rendszerbe. Ami kétség kívül egy hatalmas újítás volt, minden banknak kötelezően, és tényleg másodperceken belül ott voltak a pénzek. Na ennek jött a 2.0-ás szabályozása, amikor először tavaly januárban jött ki, hogy akkor kellene ezt egy picit továbbfejleszteni, és hát sarkítsuk le a kereskedelmi forgalomban is elindítani. És olyan fizetési helyzetekben lehetővé tenni, ahol egyébként nem normálisan magánszemélyek számlái között mozog a pénz, hanem valóban valamilyen áruszolgáltatás ellenértékét próbáljuk meg kifizetni ezzel. Egy nagyon fontos dolog volt, hogy sokáig ugye azon pampogtak itt a szereplők, hogy de hát az átutalásnak ugye tranzakciós illeték kötelezettsége van, és ez a 2023. januári rendelet azért ezt tisztázta, hogy erre nem fog vonatkozni. Aztán utána elindult egy következő fázisban, hogy akkor megemelik az AFER 1-esnek az értékhatárát, és akkor már 10-ről 20 millió forintra emelkedett ez az összeg, de hát igazából az idén április 1-jei módosítások, illetve rendeletek hozták el a nagy változást, amikor megjelent az, hogy fizetési kérelem, és amikor megjelent az a szabályozás, aminek egyébként valóban most szeptemberben lesz az éles belépési határideje, ezek az úgynevezett EAM, azaz egységes adatbeviteli megoldásoknak a rendszere, ami mindenféle szabványokban egészen pontosan megadta a bankok számára, hogy hogyan kellene tudni egy új fizetési környezetben ezeket a tranzakciókat lebonyolítani.
Mi a cél? Hiszen a kártya ott van mindenkinél, vagy ott van a telefon mindenkinél, azonnal fizetünk, azonnal megkapjuk a pénzt. Mi a cél, hol tartunk most ebben a folyamatban? Azért mondtam, hogy az ökoszisztéma, ez hogyan fejlődik most tovább? Milyen alternatívák jönnek, és miért van szükség ezekre az alternatívákra?
Szerintem a nem titkolt cél, mert elég sokat kommunikálta is ezt a jegybank, illetve a központ, hogy egyrészt olcsóbbá tegyék a rendszert. Azt gondolják, hogy a fizetési forgalom, a készpénzmentes forgalom elterjedésének az egyik olyan gátja az, hogy túlságosan magasak ezek a kereskedői jutalékok. Zárójel szerintünk szakértők, banki és egyéb paymentben dolgozó emberek szerint ez nem igaz, de jó, tegyük hozzá, hogy van még mozgástér. Kettő, ami viszont nagyon erősen érezhető, és az Európai Uniós szinten is érezhető, folyamatosan van egyfajta ilyen mozgási irány, hogy próbáljunk meg elszakadni az amerikai szolgáltatóktól. Tehát ha már itt egy uniós szinten dolgozunk irányelveken, adózási rendszerek átalakításán, akkor ne legyünk ennyire kitettek annak a két nagy kártyatársaságnak, amelyiknek hát gyakorlatilag mind a kettőnek amerikai székhelye van.
És szerinted eddig miért nem tudott olyan kihívója lenni a kártyatársaságunknak ez az AFER rendszer, mert már működik egy ideje?
Nagyon egyszerűen meg kell nézni, hogy kik a szereplők és mi az érdekük benne. Egyrészt vannak a magánszemélyek, magánszemélyek, vagy mondjuk ugye a fizetőfelek, hiszen nyilván ezek lehetnek vállalatok is, vagy egyéb jogi személyiségek. Addig, amíg nekik két dolog nem teljesül, az egyik az, hogy pontosan ugyanolyan kényelmes és gyors, mint a kártyás fizetés, és pontosan úgy nem kerül semmibe első ránézésre, mint a kártyás fizetés, addig nem fognak ebben semmit.
Addig nincsen
semmi. Ez jelen pillanatban elvileg és papíron akár működőképes is lehet, hát nyilván majd a gyakorlati tapasztalatok megmutatják azt, hogy ez mennyire lesz kényelmes és gyors. Kettő, akik ajánlják ezt a fizetést, nyilvánvalóan a kereskedők és szolgáltatók, akiknél lehet erre ezzel fizetni. Hát náluk meg egyértelműen ugyanez a két szempont van, tehát hogy én ugye annak idején elég sokat beszélgettem, meg dolgoztam nagy áruházaknak a kasszarendszer vezetőivel, és mindenki azt mondta, hogy egyetlen cél van, minél gyorsabban átjutatni a vásárlót a kosárral a kasszán, és menjen ki, és fizessen, és már ott se legyen. Tehát neki is a gyorsaság az iszonyatosan fontos, de hát nyilván a második szempont meg az, hogy azért ez minél kevesebbe kerüljön. Tehát itt is egy ilyen fajta előnyt kellene tudni felépíteni. És akkor nyilván a harmadik fél meg az, aki ezt az egészet működteti, tehát ezek legyenek a fizetési szolgáltatónak nevezett cégek, amik bankok, szakosított szolgáltatók, technikai szolgáltatók, hát nekik meg csak akkor fogja ez megenni, hogyha azért valamennyit keresnek ezen.
Ami is visszatérve a bolthoz meg a kasszához, tulajdonképpen a következő etap az lenne, hogyha a kereskedő érdekelté van ebben a dologban téve, hogy fölkínálja nekem ezt a lehetőséget, hogy fizethetek így is, meg fizethetek úgy is, és akkor több terminál, vagy több elfogadóhely, vagy nem tudom, de lényeg az, hogy nem lehet kényelmetlenebb, ugyanakkor élményt kell adni, és a sebesség nem változhat. De nagyjából így, akkor alternatívák jönnek majd?
Gyakorlatilag mi így képzeljük el, nyilván erre még nincsen semmilyen bevett formátum. Ahogy ma megkérdezik, hogy készpénz vagy kártya, valószínűleg ezt most már hármas kérdésé fogják alakítani, készpénzkártya vagy quick. Mert hogy ugye ez volt a másik nagy újdonság, amit így a nyár folyamán bejelentettek, hogy akkor megvan az egységes országos márkanév és arculat.
Mert többen quicknak mondják, de quick, igen, oké.
Okay. Igen. Igazából egyszerűen csak kiforgatták ezt az angol szót. Nyilvánvalóan a Q betű az elején az nem csak egy ilyen látványos ötlet, hanem magára a QR adatbeviteli módszerre is utal egy picit.
Több versenytársam most, ugye, vagy több lehetőség nyílik meg. Többféle módon lehet akár kiegyenlíteni az ellenértékét, akár a vásárolt terméknek, vagy mondjuk egy közüzemi számlának, hogy átevezünk egy másik csoport, ahol én nagyobb teret látok. Megmondom őszintén, a boltban nekem teljesen jó a kártya vagy a telefon.
Igen, mi is úgy szoktuk ilyen, nevezzük négy darab ilyen megoldásnak, és hogyha jól el akarjuk különíteni, akkor van 3+1. És akkor a 3 az adott fizetési szituációban egy kereskedőnél ezek az úgynevezett EOM típusú adatbeviteli módok, ahol vagy egy QR kódot mutatnak meg nekem, vagy egy NFC jelet sugároznak, ugyanúgy, mint egy bankkártyás fizetésnél, vagy online környezetben ugye lehet ez a Deep Link nevezetű megoldás, amikor konkrétan kapok egy HTTPS-sel kezdődő linket, amire rákattintok, és az már össze is rakja nekem ezt a fizetési tranzakciót, amit csak jóvá kell hagynom az applikációmban. Az ettől egy picit eltérő, az valóban, ahogy te is említetted, ez a fizetési kérelem. Érdekes módon ez ugye egy régebbi történet, tehát ez már viszonylag jól körüljárt és leszabályozott volt, de senki nem tett bele túl nagy energiát, hogy ez elinduljon. Ugye itt a különbség az, hogy a fizetési kérelem az egyrészt nem egy pillanatnyi helyzetre reagál, hanem igazából egy időablakot ad neked, tehát amikor kiküldenek neked egy fizetési kérelmet, abban benne van az, hogy ettől eddig él, és hogyha te ebben az időszakban bármikor rányomsz és jóvá hagyod, akkor ez teljesülni fog.
Bocsánat, mint a sárga csekknél, ugye van egy határideje.
Pontosan.
Van párhuzam.
Ez abszolút ugyanaz a párhuzam, tehát gyakorlatilag ezt akarták digitálisan leképezni. A másik meg az, hogy a fizetési kérelem szempontjából, aki kiküldi, az gyakorlatilag az átutalás minden tranzakcióját beletölti ebbe. Azt is, hogy hova kéri, azt is, hogy kitől kéri, azt is, hogy mennyit, azt is, hogy milyen
címszóval,
igen, tehát hogy az egyéb mezők is ki vannak töltve. Míg az EAMS beviteli módoknál, ott pedig ugye csak egy jelet kapok, hogy erre a számra, és ennyi pénzt kérnek. Azt már az én applikációm fogja hozzátenni, hogy ki a küldőfél, és hogy van-e benne bármilyen egyéb tranzakció azonosító.
És mi van például a akkor, hogyha egy felhasználónak adott esetben több banki applikációja van, és kap egy ilyen QR kódos NFC-s valamilyen jelet.
Igen, ez most az egyik ilyen fejtörés egyébként még a technológiai fejlesztőknél, meg a bankok oldalán is, hogy nyilvánvalóan a törvény szellemének értelmében, vagy a rendelet értelmében mindenki el fog készülni banki oldalon arra, hogy az ő mobilbanki applikációja azt tudjon egy ilyet kezelni, de abban a pillanatban, ahogy a kereskedői oldalról föl fog jönni egy ilyen fizetés adott jelsugárzás, ott ugye a telefonkészüléknek magának kellene tudni eldöntenie, hogy akkor melyik applikációt nyitja meg. És nyilván vannak ilyen elvetemült emberek, mint én, hogy van három banknál számlám, és különböző bankkártyákat is használok.
De első az egyenlő között, most akkor kell, hogy legyen, ugye?
És igen, tehát hogyha nekem ráadásul ehhez nem androidos telefonom van, ahol meg lehet csinálni azt, hogy belenyúlunk a menürendszerbe, és van egy előválasztási funkció, hogy én ott magam ki tudom választani, hanem mondjuk egy iOS rendszert futtató Apple telefonunk, hát ott bizony az utolsó alkalmazást fogja megnyitni. És hogyha én nem arról akarok fizetni, akkor elég morges leszek.
Néztem a honlapotokat, és van egy ilyen 10 pont, hogy amit nem feltétlenül tudunk az AFR-ről, és ez most izgalmas, mert a Bencevel mi azért sajnos két generáció vagyunk, és nagyon kíváncsi, hogy az ő fejében mit mozgat ez meg, és akár szeptembertől, vagy évvégétől, vagy jövő nyártól, ott is lesz majd egy fontos határidő, ő mire használná, ő mit cserélne le, és mire használná ezt az egész arzenát, ha úgy tetszik, és amit én mondtam, én maradnék annál egyelőre, hogy mondjuk én szívesen a sárga csekk, ha még van a háztartásban, hogy valaki nem, azt erre kiváltanám, és egyfajta ilyen digitális módon intézném ezeket a dolgokat, ugyanúgy időablak lenne, ugyanúgy sorrendbe tudnám tenni, ugyanúgy pontosan látnám, sőt, jobban látnám, hogy beérkezett. Mikor érkezett, rengeteg előnye van. Én itt látom a magam szegmensét, de Bence lehet, hogy egészen máshol.
Hát egyelőre én is azt látom, hogy ezek a kártyás, meg mobiltárcás fizetések, ezek nagyon kényelmesek, és én is minden nap ezeket használom, úgyhogy egyelőre még nem látom, hogy ezt hogyan tudnám így a való életben én is így alkalmazni, mondjuk egy vásárlás során a boltban, de mindenképp nyitott lennék rá, és kipróbálnám, mert ahogy mondtátok, tényleg nagyon sok előnye van ennek, úgyhogy kíváncsian várom majd a fejlesztéseket.
Hát engem érdekelték tenni, mint fogyasztott, mert nincs előnyöm, kereskedőnek, banknak, valakinek, ha érdekeltét ez, akkor majd eldöntöm, ha tényleg ugyanaz az élvezet, hogy melyik medencébe lépek bele, nem?
Ja, de például érdekes, hogy mondjuk, hogyha van egy ilyen visszerelés, villanyszerelés, kijön a villanyszerelés, akkor ott nem kell ott KP-val bajlódni, hanem simán át lehet utalni egy QR kódos fizetéssel egyből, úgyhogy ott például én azt látom, hogy azt simán lehetne használni ilyen esetekben.
Hát, ha is érdekelt benne.
Igen.
Igen, lépjünk túl azon, hogy mennyire akar kezd, hogy láthatóvá tenni a dolgot. Én azt gondolom, hogy ez tényleg a ilyen kis klasszikusan use case-eknek nevezett történetek annyira eltérőek és annyira mások lesznek. Én a magam szempontjából biztosan látok olyat, ami ha valóban az általad említett közüzemi számla sárga csekk helyett, mondjuk nekem már jó régóta a digitális fiókomba érkeznek ezek a csekkek, de hogyha azokat ennyire kényelmessé lehet tenni, hogy tényleg feljön a figyelmeztetés, és fel fog jönni egy nappal az időablak lejárta előtt is a figyelmeztetés, akkor nem fogom elfelejteni kifizetni. Tehát, hogy tényleg akkor ott lesz putyog az üzenet, a push üzenet, és egyszerűen csak rá fogunk nyomni, hogy ja, tényleg határidő van, akkor kifizetem a villanyszámlámat, és ezzel nem fogok semmi plusz csinálni. A másik az az online környezet, a kereskedői online környezet, ahol azért ugye, hogyha egy nem rendszeresen használt, vagy pláne külföldi webshopban próbálok vásárolni, akkor ugye minden körülmények közt meg kell adnom a bankkártya adataimat. Ennél biztos, hogy kényelmesebb lehetne egy ilyen típusú fizetés,
és de
pont külföldre nem fog ez működni, hiszen ez egy magyar megoldás. Magyarországra meg ugye ott vannak már ezek a beépített, eltárolt kártya megoldások, tehát nagyobb kereskedőknél a szolgáltató az biztosítja, hogy el legyen tárolva a kártyám, már nem kell begépelnem. Ha meg nem olyan nagyobb kereskedő, akkor is van egy olyan nagy fizetési szolgáltató, akinél ki tudom nyitni a fiókomat, és csak rákattintok, hogy melyik kártyámmal akarok fizetni, de tényleg a Barionnál, a Simple-nél, bármelyiknél ez megoldható. Tehát ott megint ilyen kicsit érdekesebb. Az egy nagyon jó esettanulmány, amit a Bence is mondott, hogy tényleg amikor kijön egy szolgáltató, és neki nincsen bankkártya terminálja, nincsen a telefonjába integrált POS terminálja, akkor ott nagyon kényelmes tud lenni, hogy egy háztartási gépjavítást azt egy QR kóddal utána egészen egyszerűen kifizetem a mesternek.
Mi fog történni most szeptembertől, és meddig látunk előre, és mit vársz, vagy mit vártok arra venni?
Hát ami egészen biztos az, hogy minden bank, amelyiknek van mobilbanki applikációja, az bele fogja építeni azt a megoldást, hogyha bárhol a telefonod találkozik egy QR kóddal, vagy egy sugárzott NFC-jellel, akkor ki kell tudnia nyitni azt a banki applikációt, és abban kell lennie olyan menüpontnak, ami ezt felismeri, kezeli, és neked csak jóvá kell hagynod a fizetési tranzakciót. Az, hogy ebből mennyi lesz, mármint hogy hányszor fogsz találkozni ilyen sugárzott jellel, hát abban már eléggé szkeptikusak vagyunk. Valószínűleg idén ősszel lesz egy-két pilot jellegű megoldás, ami azért még nagyon-nagyon kevés lesz. Szerintünk ez azért bőven 6-9 hónap, mire...
Ezek nagy szolgáltatók? Ezek ez, hogy hol van a labda, vagy hol várod azt, hogy
ugye az a helyzet, hogy magába a POS terminálba ugyan bele lehet tenni egy QR-t, de mivel azok pont a kártyatársasági szigorú szabályok miatt állandó felügyeletre és újabb tanúsítványra vannak kötelezve, ezért valószínűleg inkább a kasszaszolgáltatók oldaláról fog ez megindulni. Márpedig nekik nyilván azt a kasszát érdemes fejleszteni, amiből sokat egy helyre adnak el, tehát várhatóan ezek tényleg inkább azok a kiskerhálózatok lesznek, amelyikek több üzlettel, nagyon sok kasszával rendelkeznek.
Én most a közműszolgáltatókra gondoltam, most szól fogalmaztam akkor.
A közműveseknél ott én egyértelműen azt látom, hogy nagyon sok helyen folynak a tárgyalások és a fejlesztések a fizetési kérelem bevezetése irányába, elsősorban ott nem ez a QR-os megoldás a középpontban.
Hogy ez amúgy jár valamilyen költséggel az AFR 2.0-as fizetés kereskedői vagy fogyasztói oldalról?
Ahogy mondtam, ez minden szolgáltatás csak akkor érdemes csinálni, hogyha ebben van a szolgáltatónak valamennyi pénze, tehát ezt az úgynevezett kereskedői jutalékot, amiért lebonyolítják neki ezt, ezt mindenképpen ki kell fizetni. Hogy ez mennyivel lesz alacsonyabb, mint most a kártyás, az még egy kérdés, még alkuk függvénye, de biztos, hogy lejjebb fog menni. A magánszemélyek oldaláról meg ez még szintén egy ilyen kicsit szürke és zűrzavaros kérdés, hiszen ma első ránézésre a kártyás fizetéshez nem kapcsolódik semmilyen díj. Más kérdés, hogy van mögötte egy számlavezetési díj, egy kártyaéves díj, ezek azok, tehát azokat akár le is lehetne ide osztani, de egy normál átutalásnak a legtöbb banknál van díja, ha csak nem valami nagyon jó csomagban vagy, ahol már eleve beletettek, mit tudom én, 20-30 ilyen tranzakciót, azért ebből viszonylag kevés van, márpedig, hogyha egy normális készpénzmentes családot nézel, azért ott napi szinten vannak kártyás fizetések, ha napi szinten lennének mellette ilyen új típusú QR-os fizetések, akkor azért az elég szemmel látható összeg lenne az átutalási díjban a hó végén a számlán.
Azt láttam, hogy megpendítettétek, és én is megpendítettem az előbb, hogy a biztonságról most még kevesebb szó esik. Ugye csak arról, hogy élmény, meg gyorsaság, meg költségek, meg kifizeti a révészt, meg virágozik ezer virág, egyre több a támadás, egyre több a csalás, semmit nem adok fel a biztonságért. Nyilván ugyanolyan biztonságosnak kell, mint a hagyományos megoldásoknak.
Igen, azt gondolom, hogy a központi rendszerek, meg a QR képzés, meg ezeknek a szabványok oldaláról elkövettek mindent, tehát hogy az önmagában azok a tranzakciók a menet közben nem hekkelhetők. Az, hogy föl lehet építeni visszaélésre alkalmas tranzakciót, tehát hogy eleve úgy jelentkezzek be ebbe a rendszerbe, hogy én egy kamukereskedő vagyok, aki megpróbál majd fizetéseket begyűjteni, hát az már sokkal inkább a Know Your Customer, meg hogyan fogod fölvenni ezeket a kereskedőket, meg mennyire könnyű megnyitni egy olyan webshopot, ahol egyébként QR fizetésre is van alkalom, vagy mód, az még nagyon sok kérdést felvet. Mindig ezt a klasszik példát szoktuk mondani, hogy ha én most nyitok egy webshopot, és gyorsan ráteszek egy azonnali fizetéses megoldást, és elkezdek Rolling Stones jegyeket árulni a 3 hét múlva lévő koncertre. Szerintem pár nap alatt elég jelentős mennyiségű pénzt beutalnának, és aztán szépen megszüntetem ezt. És ugye ez a kártyás oldalon, ez viszonylag nehéz lenne, mert ott azért át kell menni egy elég komoly procedúrán ahhoz, hogy én egy banknak egy bankkártyás elfogadó kereskedője legyek. Ezért mondtam azt, hogy itt is minden ezen a folyamaton fog múlni, hogy lehet egyáltalán megalapítani kereskedői oldalon egy ilyen elfogadási módot.
Hát a fintech.hu ott lesznek a cikkek, nem? Meg a határidők, meg az edukáció, mert ugye erről mindig beszéltek, meg írtok, úgyhogy azt gondolom, hogy a fogyasztót is edukálni kell. Most tettél, az nagyjából e felé mutat, erre szükség van, hogy ez egyáltalán teret kapjon, és minél többen ismerjék meg, és legyenek kíváncsiak bármi miatt.
Így abszolút így vagyunk vele. Szerencsére azt látjuk, hogy a jegybank, a zsíró és a pénzintézetek is elég sok energiát tesznek ebbe bele, hogy érthető és ismert legyen ez a megoldás. de mondom azt, hogy ebből jelentős mennyiségű elfogadó hely, és tényleg sok helyen tudjunk találkozni vele, azért az még egy jelentős 6-9 hónap.
Hát akkor Bencével várjuk a gázszerelőt, nem?
Így van.
Kire meg tudunk fűzni. Nagyon szépen köszönöm, Siklós Bence, Pik, Horváth Balázs, Rovanhead Digital, nagyon szépen köszönöm. Fejlődő átutalási ökoszisztéma áll fel 2. szeptembertől. Figyeljék a híreket a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.